Isten igéjét olvasom Máté evangéliumának 6. részének, 10. versének a második részéből. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Jó volt ezzel az énekkel érkezni. Amikor hittan oktatásra készítettek bennünket nagykörösen, azt mondták, hogy az ovisoknál nagyon kell a hittanoktatónak az Isten előtt tartani magát, mert mintha nekik olyan közvetlen kapcsolatuk lenne, hogy a hitoktató azt csak leárnyékolni tudja. Arra kell vigyázni, hogy ne váljunk árnyékká, leárnyékolóvá gyermek és Isten között. Valahogy most ennél az éneknél volt egy ilyen érzetem, hogy az Úr adja meg azt a kegyelmet, hogy ne árnyékoljak le semmit az ő dicsőségéből, azon nagy-nagy szeretetéből, amelyen ma jön felénk, hogy a szívünket keresse. Valószínű, hogy abban egyetértünk, hogy nem szeretünk sokáig fennálló, feszült helyzetben lenni. Hogyha megoldhatatlan, nehéz helyzetek, konfliktusok vesznek bennünket körül, akkor szeretjük, hogyha minél hamarabb vége van. És azt hiszem, hogy múlt hét után, mindegy, hogy előtte mi volt a szívünkben, a választások kapcsán, és mindegy, hogy ki győzött volna, a lényeg, hogy legyen vége a feszültségnek. Sokan sóhajtottak fel, hogy valami nagyon nyomasztó, valami nagyon nehéz megszűnt. És hát nem csak ezekből a helyzetekből, vagy az elmúlt hetekből ismerős ez, hanem akár munkahelyi körülmények, amikor nem átlagos, de ma már akár, vagy ma még velünk lehet, hogy sikaszt a főnök, tudomásunkra jut, vagy bármilyen munkahelyi visszaélés. És van egy feszültsége, hogy most mit tegyünk? Ott maradjunk, ha ott maradjunk, hogyan maradjunk? Ha kilépünk, hogy lépünk? Mi az eljárásmód? Mi a menete annak, ahogy jelen vagyunk? De ugyanígy válhat a családban is egy-egy helyzet elhordozhatatlanul feszülté. Amikor lehet, hogy egyszer csak meg tudjuk azt fogalmazni a családtagunk felé, hogy fú, de hát mindig átlép engem, de hát nem vesz figyelembe, de lehet, hogy ki is használ. És akkor megint ott vagyunk, hogy fú, bárcsak vége lenne, és úgy szeretnénk, ha így hirtelen így eltűnne az egész helyzet. És eljut sokszor, ez ilyen feszült helyzetek eljutnak töréspontig. Eljutunk egy bizonyos pontig, amikor azt mondjuk, hogy itt most balra vagy jobbra dőlnie kell a dolognak. Olyan szép a magyar nyelv. Kenyér törésre viszi a dolgot valaki. És hogy ennél a képnél maradjunk, ez a mai ige hirdetésben egy ilyen vezérmotívum lesz, a kenyértörés. A mi atyánk ige hirdetés sorozatunk mai mondatához érve, legyen meg a te akaratod, egy feszültségi ponthoz érkezünk. Feszültségi pont, mert egymásnak feszül ember és Istennek az akarata. Egymásnak feszül a menny és a föld. A Szent Isten és a bűnös ember motivációja. Nézzük meg, hogy miért feszültségi pont az akarat kérdése Isten és ember között. Hogyan vitte Isten kenyér törésre a dolgot, és mire hív ez bennünket? Megkímélek benneteket, hogy a magyar értelmező kézi szótár kenyér törés szócikkét felolvassam. A lényeg, mindig két ellentétes érdekekkel rendelkező fél között jut el a helyzet, a kapcsolat egy pontig, amikor valamerre, balra, jobbra, akár vagy fordul, de általában megtörik, megszakad. És bizony Isten és ember között az akarat kérdése kapcsán ennek lehetünk tanulja, ahol nem egészen megszakad, bár a maga nemében mégis volt szakadás féle, meg helyreállás. És ha a Bibliát korszakonként végignézzük, akkor Istennek más-más kinyilatkoztatott akaratát fedezhetjük fel egy-egy időszakban. Más az, ami központi akarat Noé idején, más az, ami Ábrahámnak adatott akaratként, más az, ami a kiválasztott nép kapcsán így eléad Isten az ő népének, de az egész Bibliát, ha elolvassuk az elejétől a végéig, van egy vörös vonal, ami végig kíséri az egész teremtés történetet az új teremtésig, és az nem más, mint az Isten életmunkáló szeretetének a jelenléte. Isten azt akarja, hogy mindegy, hogy Noé, mindegy, hogy Ábrahám, mindegy, hogy Izrael, Dávid, Salamon, nép, váljék láthatóvá, hogy kicsoda ő és mivel van tele az ő szíve. Isten elhelyezi, a tökéletes szentség és jóság elhelyezi az embert egy olyan világban, ami harmóniában van Istennel, és az emberek harmóniában vannak egymással a természetben. Nem volt feszültség az Isten akarata meg az ember akarata között. Az ember tökéletesen belesimul az Isten akaratába. Minden alkonyatkor sétálnak, megbeszélnek mindent. Az örömöket, főképp szerintem örömöket, nem tudom, hogy milyen kihívások voltak az édenkertben, de nagyon jó volt az örömöket is megosztani. Ugye minden dolog, amit meg tudsz osztani, az még felszorzódik örömre. Tudták, hogy Isten szereti őket. Tudták, hogy Isten jó. Örömmel töltötték be a rájuk bízott feladatot. És a bűnesetben ez a szeretet kapcsolat megtörik. Mit hall az ember? Isten nem jó. Nem akar jót, meg akar fosztani, nem akarja, hogy olyan legyen, mint ő. Isten nem mond igazat. Abban a pillanatban, amikor Éva szakította a jó és a rossz tudásának fájáról, elvesztette Isten jóságának szeretetét, jelenlétének igaz ismeretét. És nem maradt más, mint a bizalmatlanság, a hitetlenség, az elválasztottság, a lázadás valósága. És ha tetszik, ha nem, mi ebbe születtünk bele. Nem ismerjük azt az állapotot, hogy mit jelent Isten szeme fényének lenni. Mit jelent örülni az Isten örömének? Örömmel teljesíteni azt, amit az Isten jónak mond, és amit akar és kíván. Hadd mondjam így, hogy az édenkertbe az ősi kígyó kenyértörésre vitte Isten és ember közötti kapcsolatot a gyümölcs leszakításával. Valóban azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Azonnal döntenie kellett Évának. Azonnali döntéshelyzet. Isten most mindent odaadott, vagy megfosztott? De hogy haltok meg? Azonnali döntés. Igaz vagy hamis? És Isten igazat mond, vagy becsap? Vagy amikor Isten azt mondta, azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek. Olyanok lesztek, mint Isten, tudni fogjátok, mi a rossz és mi a jó. Isten most a javát akarja, vagy sem? Ellenfélként állítja szembe Istent és embert a sátán. És az ő kenyértörése szétdobottságot, elválasztottságot, megtörtséget hoz. Megrendül a bizalom abban, hogy Isten jó, és Isten jót akar. Az ember már nem tudja, hogy az Isten sosem hazudik. És milyen fondorlatos, ő maga lesz az, aki a jótevő, hát ő jót akar. Hát nem akarja, hogy ilyen bugyuta életet éljen az ember. Ilyen gyenge, kiszolgáltatott, Istennek kiszolgáltatott ember. Tehát legyen a maga ura. Ő a jótevő. Milyen aranyos, felnyitja a szemet az igazságra. Na hát, szegény becsapott ember. Majd jön az ördög is, és ő majd az igazságot így a helyére teszi. És mennyire döbbenetes az, hogy egy csomószor így legyintünk, ha én ott lettem volna, már biztos átláttam volna az ördögnek ezt a kis egyszerű megtévesztését. És akár hiszük, akár nem, nem változott az ördög. Ugyanazok a technikái. És mégis melyikünk az, aki azt mondja, hogy nem dőltem be neki? Hát Jézus által lehet, hogy már megtörténhet. De az alapfelállás az az, hogy mindig bedőlünk. Alapesetben Jézus nélkül mindig bedőlünk neki. Nem tudunk nem bedőlni. A kegyelem az, hogy Jézus egyszer csak azt mondta, hogy hoho, nem úgy van az. Nem úgy van az ez Istennel kapcsolatban. A bűneset óta, mintha ketté szakadt volna a menny és a föld. Az egyik helyen szentség, igazság, ahol ott vannak az angyalok, dicsérik az Istent, imádják, annak látják, aki a teremtőnek, aki a szeretetéből megteremti a világot, olyan, mint egy túlcsorduló pohár. Megtöltöd vízzel, és túlcsordul. Az Isten túltöltődik szeretettel, kicsordul a világ. Ha nézd meg a teremtett világot, nem visz közelebb hozzá, ha csak azt szemléled, azt mondja Pál, hogy meg tudod találni az Isten. Az egyik helyen megvalósul az akarata. Az angyalok alig várják, hogy teljesítsék, amit az Isten a száján kimond. Idézőjelből a száját. Úgy tűnik, hogy a mennyben mindenkinek az a legfőbb vágya, hogy dicsőítse Istent. És itt a földön valami egészen más van. Valami egészen más dicsőít az ember. Valami egészen mást akar az ember. A földön az Istentől elválasztott ember nem azt várja, hogy repesve teljesíthesse szerető Istene akaratát, hanem azt várja, hogy mindenki és köztük Isten is repesve teljesítse az ő akaratát. Hogyan tapasztaljuk ezt az áthidalhatatlannak tűnő szakadékot? Mert az embernek áthidalhatatlan is, csak az Istennek nem volt az. Sokféleképpen tapasztalhatjuk, de szeretném, ha közel jönne hozzánk. Amíg nem látod a szakadékot, és nem látod magad elveszettségét, addig nincs szükséged a kegyelemre, nincs szükséged Istenre. Akkor te meg tudod magad menteni, te vagy magad szabadítója, magad megmentője. Amíg az a kegyelmi pont el nem érkezik, hogy mekkora ez a szakadék, mekkora bajba vagyok én, és mekkora áldás, ajándék, kegyelem az, ahogyan Isten jelen van, addig távolság maradt köztünk. Először is, tehát sok minden van, csak néhány dolgot emelek ki. De jelen van ilyen elválasztó vonalként, szakadékként, a kultúránkban megjelenő, isteni rangra emelt tolerancia és saját igazság. Lehet, hogy éppen amikor a bűnről kezdünk el beszélni, kezd el valaki azonnal belül reflektálni, hogy na ne lássuk már ilyen komoran a helyzetet, mi az, hogy elveszett vagyok? Mi az, hogy nem jó az akaratom? Hát az akaratom segítségével gyógyultam meg. Az akaratom segítségével elértem, hogy innen ide eljussak. Nem igaz, hogy az ember nem tud jót akarni. És az az igazság, hogy korunk isteni rangra emelt humanizmusa nagyon sokszor megfoszt bennünket, hogy a bűnt bűnnek mondjuk, az Istent Istennek lássuk, és valójában attól, hogy megtérjünk, megfoszt bennünket. Csodálatos táptalaja az ördögnek, hogy távol tartson minket ezzel Isten igazságától, attól, hogy kimondjuk, hogy igenis, még a legnemesebb karrierrel is kísért az önközpontúság. Tudok Isten nélkül dolgozni, magamnak tulajdonítani. És még a legjobb orvosi eszköz is csak Isten kezében eszköz. A végső gyógyulásom nem gyógyszerek és orvosok kezében van, hanem az, aki hatékonnyá teszi az orvosi eszközt és a gyógyszert. Olyan elnézővé, toleránssá válunk magunkkal szemben, hogy nem csak, hogy nem látjuk magunk elveszettségét, hanem képesek vagyunk egymást is meggyőzni. Arról, hogy nem vészes a helyzet. Nem olyan vészes a helyzet. Jó lesz ez. Minden rendben. Nekiáltsunk ott farkast, ahol nincs. És valójában, hogyha nem az Isten igazsága kap helyet, akkor van más igazság, ami helyet kap. És ezen a ponton hív bennünket az Úr, hogyha dolgunk van ezzel, mint szakadék, mint ami elválaszt, ahol végtelenül toleránsok tudunk lenni, és egy hamis önszeretettel védjük magunkat az Isten elől, és végül is az önmegváltásunkban gyakoroljuk bele, erősítjük magunkat, akkor egyszerűen csak mindenről most azért van szó, ha szó van, hogy meg tudjunk újulni a kereszt ereje az életünkbe. Mit tett Jézus? Miért jött Jézus? Mennyire szükséged van arra, hogy az ő szeretete magához öleljen? Ha kell, a toleráns humanizmusból, ahol az ember az Isten. De hadd említsek még néhány dolgot. Mert nagyon sokszor Isten akaratát nem tudjuk jónak látni. Sőt, meg is vetjük. És persze egyből látjuk, hogy a nem keresztjének hogy vetik meg Isten akaratát. Nem hisz, látjuk a tevékenységeket, cselekedeteket, hogy hát, ha nem tud Istenről, szavaival, tetteivel megveti őt. De milyen izgalmas, hogy abban nem gondolunk bele, lehet, hogy mi is meg tudjuk vetni az Isten akaratát. Akkor, amikor elkezdünk kételkedni abban, hogy az Isten jó, akkor, amikor marad a mi szívünknek a tekintete a világ megtörtségén, mert egy csomó mindenben elér bennünket, az, hogy megtört világban élünk, bűn alá rekesztett világban élünk, a világ fejedelme mind ez ideig, akit Jézus nevez így, a világ fejedelme megítéltetett az ördög, még tud hatással lenni az életünkre. És megtörténik az, hogy nem gyógyulunk meg. Megtörténik az, hogy nem áll helyre egy kapcsolat. Megtörténik az, hogy betegen születik valaki, vagy hamarabb hal meg, mint hogy szeretnénk. És mi ilyenkor csak a történéseken keresztül, ha csak azon keresztül látjuk Istent, akkor nem látjuk az ő szívét. Akkor csak egy olvasatunk van. Nem jó történik. Isten megengedte. Isten nem jó. És nem fogunk tudni bizalommal felé menni. És erre megjön még az ördög. Jön a hazugságaival, az Isten nem jó, az Isten nem szeret téged. De vajon nem Isten akaratát vetjük-e meg? Akkor is, amikor elmegyünk a végsőkig, megvannak a saját terveink, zséig, átó zséig, és amikor végül nem sikerül, akkor úgy oda dobjuk Istennek, legyen meg a te akaratod. Na jó van, mindent megtettem, nem sikerült akkor, akkor ennyi. Vajon nem az Isten akaratát érvénytelenítjük, vagy tekintjük semmisnek? Érvényteleníteni lehet úgy, nem tudjuk, de saját életünkre nézve, hogy mit hívunk le belőle, és mit ölelünk magunkhoz, amennyit beengedünk, ahogy beengedjük őt az életünkbe, szeretetét, akaratát, annak hatása lesz az életünkre, az kezdi el megformázni. És vajon minden olyan helyzetben, amikor saját akaratunk erősebb, nagyon jól tudjuk, hogy megbocsátásra, mert eltűnne az igazságom, túl gyors elégtétel, nem érdemli meg az az XY, bűnhődjön. És azt gondoljuk, hogy a saját haragunkkal mi igazságot szolgáltatunk. Vagy nem az Isten akaratát vesszük-e semmiben, amikor manipulálni akarjuk. Gyere Isten, tedd azt, amit én mondok. Egy igehirdetőtől hallottam, hogy akarat átvitelt akarunk, nem akarat átvételt. De zseniális. Hányszor így csináljuk? Átvisszük még Istenen keresztül is. Gyere, áldj meg! Nem látod, hogy ez a terv? Akarat átvitel, és nem akarat átvétel. De ugyanígy van, engem meg tud döbbenteni, amikor megmagyarázzuk, még azt is, hogy benne van az Isten igéjében, ne törj házasságot. És megmagyarázzuk, hogy a szeretünk az miért az Isten akarata volt, hogy akkor is úgy találjon ránk. Hihetetlen az, amire az Istentől elszakadt szív képes, és megveti az Istennek a szent akaratát. Óriási a szakadék. Az Istennek az jósága, a jó akarata a szívek között, és az ember szívek között a bűneset óta is. És ezt a feszültséget, dicsőség és hála, ezt az óriási szakadékot nem neked és nekem kell átlépni. Nem neked és nekem kell megistenesülni, és elég jónak lenni, hogy most végre kiérdemlem, most megnyerem, most összerakom magam, most végre az lesz az átolzsé terv, ami tényleg az Isten akarata, hanem ő az, aki összerakta azt a tervet, amit így végigvisz, az ő szívének, szeretetének tervét. Ezt bontja, a szeretleket bontja az egész világ történelembe. Elbuktál, látlak téged, nem mondok le rólad. Itt vagyok, fordulj hozzám. És az én akaratom a te akaratoddá válhat, az én szeretetem a te szereteted és szeretettségednek a forrására válhat. És a kereszten Isten vitte el kenyértörésig. Az Isten és ember közötti akarat feszültséget. Mindaz, amit az Édenkertben megkérdőjelezett a sátán, amitől megfosztotta az embert, azt a kereszten helyreállította és visszaadta. Amiben Éva elbukott, abban Jézus megállt. Amikor Jézust kérdezi az ördög, hogy tényleg Isten fia vagy? Jézus nem tudta elbizonytalanítani, nem ingatta meg az atyában való bizalmát, amit az ő igéjében kijelentett. Amikor Jézusnak akkor és ott is azonnal döntenie kellett, mert ilyen helyzetekbe tolám a sátán, így latolgatod, hanem bum, akkor megjelenik, döntesz. Bízol vagy nem? Megfoszt Isten vagy nem? Hazudik vagy nem? És Jézus mindannyiszor azt mondta, hogy ismerem az atyát. Igen, meg van írva az, hogy vigyáznak az angyalai, de az is meg van írva, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ismerte az atyát, ismerte, hogy mindaz a fogalom, mindaz az ismeret, ami az emberben, a jóságban ott van, az csak halvány képe annak az abszolút jóságnak és abszolút szeretetnek, ami ott van az atya szívében. A főpapi imádságában, a János 17:25-ben azt mondja, igazságos atyám, a világ nem ismert téged, de én megismertelek téged. És ők felismerték, hogy te küldtél engem. Más szavakkal, egy picit, nem ugyanez, de akár ez is lehetne az üzenete. Végtelenül elszomorít, hogy a világ nem ismert meg téged, atyám, mindaddig, míg el nem jöttem, szigorú törvényhozóként, zsarnokként tekintett rád. Ha ismernék a szíved, az lenne az egyetlen vágyuk, hogy ott legyenek örökre, és nem gondolnának rólad soha mást, mint aki vagy. És mivel Jézus ismerte az atya szívét, és ez nagyon fontos, amikor az Isten akaratáról beszélünk, hogy mit jelent, hogy legyen meg a te akaratod. Az atya szívének az ismerete. Jézus ezért repesve teljesíti az atya akaratát. Nem egy külső rá erőltetett akarat. Mert sokszor milyen legyen meg az akaratunk, és már a mi homlokunk is csorog a vércsepp. Legyen meg, Uram, a te akaratod, és már látjuk magunkat, mint szenvedő Jézus a Getsemáné kertbe, vagy mint Jeanne d'Arc, hogy fú, én most az akarat, Isten akaratát cselekszem. Jézusnak nem volt, nem ezért volt neki vércsepp a homlokán. Ő, amikor az atya akaratáról volt szó, naponta elment imádkozni. Nem így nem természetes volt, hogy ja, az Isten fiaként ő érti. Nem, minden nap elkérte. Mi az Isten akarata? Mi az én atyám akarata mára? És olyan jó, mikor olvassuk Zákeus történetében, mert arra kellett elmennie, pont ahol ül az az ember. A no-name ember, a szégyen embere, és Jézus pont ott megy el, mert arra kellett elmennie. Hát honnan tudta? Onnan, hogy az atyától aznapra elkérte. Mert semmi másban nem telt kedve, mint hogy, mivel ismerte az atya szívét, teljesíteni akarta a vágyát. Semmi másra nem vágyott, mint hogy ennek az akaratnak a munkálója és előre vivője legyen. Ő nem csak tanított arról, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, hogy így kell imádkozni, hanem ő ezt élte. Nem véletlenül kezdődik a mi atyánk három tevel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, te. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Első helyen volt a nagy te, a nagy Isten. És igen, Jézusnál is feszültségbe került az én és a te akaratod, mikor a Getsemáné kertbe a keresztre feszítés előtt. Mivel ember is volt, remegett és félt. És a testerőtlensége, és mindaz, amit az Atya akart, összeütközött a Getsemáné kertbe. És gyönyörű az, ahogyan Jézus imádkozik, Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint Te. Egyedül az Atya jóságára, világot átfogó, történelmen átívelő megváltó jó tervére nézve engedte, hogy keresztre feszítsék. És itt érkezünk el Ábrahám történetéhez is. Igen, Isten akarata nem mindig könnyű. Ábrahám számára sem volt könnyű, és sokunk szíve, talán mikor olvassuk ezt a történetet, újra és újra ledermed, hogy mit kér Isten Ábrahámtól. És beindul a szívünk félelemgépezete. Mi van, ha tőlem is ezt kéri? Mi van, ha elkéri tőlem a legdrágábbat? Mi van, ha valami olyat kér, ami nagyon húsba vágó? Milyen Isten kép jelenik meg ilyenkor a szívünk legmélyén? A zsarnok, a kényúr, aki nincs tekintette semmire, aki a hatalmát nem értem használja, hanem ellenem használja. És végigolvastuk az 1 Mózes 22-t, és halljátok, hogy mi volt Ábrahám szívében. Zsidókhoz írt levél 11. része, 17-19. vers. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor Isten próbára tette, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta. Azt gondolta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Mert neki, bocsássatok meg, hogy ezt mondom, de nem csak rizsa volt, amikor azt mondta, hogy imádkozok és visszajövök. Az nem egy ilyen aranyos kis cumi volt Izsáknak, hogy ne féljen. Hanem hitte, hogy ő most felmegy az Isten jelenlétébe, és ott történik valami csoda. Ez az Ábrahám ismerte az Isten szívét. És te nem ismered, amikor elkezdesz rettegni, és elkezdesz azon fantáziálni, hogy elkéri tőlem a legfontosabbat. Nem ismered az Isten szívét. Nem. Mert a megtörtségeken keresztül látod őt. A bűnökön keresztül látod őt. Ábrahám azért vitte fel a fiát, mert ismerte az Isten szívét. Hitte, hogy van feltámadás. Hitte, hogy van feltámadás. Imádkozunk és visszajövök. Hát ezért lett a gondviselés helyévé az a hely. Mert nem a fiát akarta elkérni, hanem a szívét. Mi van a szívedben? Mi van a szívedben? Az Istennel kapcsolatban. Mert alapvetően meghatározza, hogy te hogyan mondod ezt az imádságot. Alapvetően. Elmormolhatod, legyen meg a te akaratod. Szeretném is majd attól a presbitertől, aki imádkozni fog, azt kérem, hogy lassan mondjuk, tudatosan lassan, hogy egy picit így is gyakoroljuk erre az erre való figyelmet. Mit jelent, mikor kimondom, hogy legyen meg a te akaratod? Milyen gyönyörű, hogy a gondviselés helyévé lett a kereszt. Az Isten gondoskodott. Az Isten kenyértörése. Nézd meg, hogy a sátán hogy vitte kenyértörésre. Mi lett belőle? Valóban tört valami, végletekig tört. Áthidalhatatlan szakadékká menny és föld között, szív és szív között. És milyen lett az Isten kenyértörése? Mert tényleg nem véletlenül mondja Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az élet kenyere. Szó szerint megtört a kenyér. És az úrvacsorában is üres marad, ha nem ezt éled. Üres marad. Megtört a teste. Megtört az ő élete azért, hogy az Atya szívéből minden kincs rám omoljon. Hogy többet lássak a világ megtörtségénél. Többet lássak a saját szívem sebzettségénél. Egyikünk sem tud feltétel nélküli bizalommal lenni Isten iránt. De Jézus azért jött el, azért van a gondviselés helye. Mert ő végig teljesítette az Isten akaratát, ismerte az Atya szívének a szeretetét, az az abszolút jóság, ami neked ismeretlen, neki ismerős, és elküldte a lelkét. És ezért a tied is. Tied is, hogy többé ne akkora legyen a szakadék menny és föld között. Hogy ne idegen akarat legyen az Isten akarata. Hanem a szíved megolvadjon a szív ott a keresztnél, a gondviselés helyénél. Ahol az Isten jelenlétében valami olyan történik. Ami túl van az emberi lehetőségeken, ott Isten cselekszik. Isten szól, Isten cselekszik, teljes transformáció. A menny a földre száll, elkezd találkozni. A menny a földdel. És ez történik a szívünkben, a Szentlélek ereje által. És azt mondhatom akkor, hogy amikor elkezdett az atyai szeretet, amikor már az imádság is a mi atyánk, akkor már elkezdheti a lélek által átformálódni. Lehet, hogy alkoholista apám volt. Lehet, hogy mindig vert. De az, ami a kereszten történt, elkezd teret nyitni az én szívemben, amikor odaállok a kereszthez, és azt mondom, megragadom, és azt mondom, hogy nincs más lehetőségem. Emlékeztek, innen indultunk. Hogy mitől foszt meg a kultúra, az abszolutizált humanizmus, nem vagyok jó, nem fogod megragadni a keresztet, hogyha te azt gondolod, hogy még nem vagy elég elveszett. Ha te még bírod egy kicsit, majd én összerakom az életemet. Egyszerűen el kell jutni arra a holtpontra, arra a mélységre. Nincs más, csak a kereszt. Nincs más. Nincs egyedi bölcsesség, nincs egyedi jóság, nincs szuperwoman és szupermen. Jézus van. Jézus van. Mint aki úgy szeretett, hogy önmaga adta magát a keresztre, tört meg a teste, hogy életté legyen neked. És így válhatsz képessé te is, hogy azt mondd, hogy legyen meg az akaratod. Igen, nem mindig könnyű ebbe az akaratba belépni. Csak így visszagondoltam a teológiának a 6 évére, amikor felnőtten azt mondtam, hogy legyen meg, Uram, az akaratod. Nem könnyű. De ha újra kéne mennem, újra mennék. Mert közben olyat tapasztaltam Istenből, amit nem adott volna a könnyebbik út. Tehát minden egyes, és az sem igaz, ez meg egy másik téves gondolat, hogy amikor azt gondoljuk, hogy az Isten akaratát választom, mindig a nehezet kell. Akkor lehet, hogy megint van egy mártíromság, amikor a te homlokodról csöpög a véres verejték, pedig Jézus azért folyt neki, hogy neked ne kelljen. Te éljél kegyelem alatt. Tehát az Isten akarata mégsem mindig arra szól, hogy nem veszlek figyelem. Én tudom, hogy valaki attól retteget, hogy olyan társat fog kapni, akit képtelen lesz szeretni, mert mindig kemény az Isten akarata. Nem ismeri az Isten szívét. Nem ismeri. Meg kell ragadni a keresztet. Meg kell ragadni a Jézust. És azt mondani, hogy jelents ki valamit a gondviselés helyéből. Ki ez az Isten, aki nem a fiút kéri, hanem a szívet. Nem a fiút, hanem a szívet. Jelensd ki azt az abszolút jóságot, akit te ismertél, Jézus. És a lélek által, ha így sóhajtunk fel, akkor meglátogat bennünket az Isten. Kegyelemből, irgalomból akkor is megtud, amikor nem sóhajtasz fel. Egyszer csak jön. Isten olyan különlegesen munkálkodik. De nagyon sokszor így jön. Jézus fia, Dávid, Jézus. Köszönöm. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajta. Így van. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, vajon nem ajándékozna-e nekünk vele együtt mindent? Hát ismerjétek meg az atya szívének a szeretetét. Akarjátok, vágyjátok megismerni, mert innen megismeritek az Isten akaratát. Ez az az akarat, ami nem elnyom, külső kényszerít, hanem ki akarja bontani. Ő az, aki tudja, hogy mi a jó neked. Tudja, hogy hol vagy elakadva. Tudja, hogy hol van a sebzettséged. Tudja, hogy hol van a vakfoltod. És ő az, aki minden, néha nehéz körülményekkel, néha könnyű körülményekkel láthatóvá akarja tenni az ő szívének a közepét, feléd. Akarhatod az akaratát, ez a legjobb akarat. Amikor ezt mondjuk, az Isten akarata legyen meg. De jó, ismerjük ezt, hogy lehet valaki, akinek jó az akarata, nem mindenneken kell kitalálni. Van valaki, akinek hátra dőlhetek a kezébe. És a Mission Impossible lehetetlen helyzeteimet is rábízhatom. És még egy dolgot mondok, és köszönöm, hogy kibírtátok. Ez kicsit hosszú volt. De a szívünk, amikor azt mondjuk az Istennek, hogy legyen meg az akaratod, csatatérré válik, mert nem ez van a bűn genetikai kódja miatt a szívünkbe. Elkezd küzdeni a szívünk. Ezért kell újra és újra a kereszthez menni, hogy ott legyen kenyértörés, ott törjék meg a szív. És ez nagyon sokszor nem akkor történik meg, amikor úgy érzem majd. Mert egyébként a bűneink miatt nagyon sok bűn édesnek tűnik, nagyon sok függőség édes ahhoz, hogy elengedjük. Meg se láttatja sokszor. Az ördög azt akarja, hogy jól aludjunk. És meg kell törnie. Oda kell menni a kereszthez, ott válik láthatóvá a szívünk sötétsége, az Isten igazsága, az Isten szívének a szeretete. És így lehetünk áldások. Amikor megtörik a szíved, oszthatóvá válik. Ahogy a Krisztus teste megtört és szétosztódott, életté áldássá lett, úgy tud a mi megtört szívünk is életté és áldássá lenni a környezetünknek. Munkálja ezt az Úr Jézus az ő nagy kegyelméből, a Szentlélek erejével bennünk és közöttünk. Ámen.
Imádkozzunk. Csak benned bízik, lelkem, Uram. Köszönjük azt, hogy bizalommal mehetünk hozzád. És köszönjük azt, hogy amikor így az ima évében az imádság van előttünk, hosszan a gyülekezet előtt, akkor tudhatjuk, hogy kit szólítunk meg. Tudhatjuk azt, hogy kihez lépünk oda. És sokszor tudjuk, hogy mit akarunk, hiszen sürgetően előttünk vannak azok a feladatok, azok a célok, amiket el akarunk érni. És hozhatjuk eléd imádságban mindazt, ami a hiányunk, ami a fájdalmunk, amire vágyunk. És köszönjük, hogy az is jöhet eléd, aki annyira meg van törve, hogy már nem tudja, hogy mit akar, nem tudja, hogy mit tegyen, csak azt tudja, hogy menekülni szeretne abból a helyzetből, amiben van. De köszönjük azt, hogy neked van akaratod rád nézve. Köszönjük azt, hogy ezt nem valami elrejtett homályban tartogatod magadnál, hanem a te igédben kijelentetted bőségesen, hogy elmondtad az első emberpárnak, hogy mindenhonnan ehetnek, csak egy helyről nem. Ez a te akaratod. Elmondtad a te népednek, hogy van 10 parancsolat, amit be kell tartani. És oldalakon keresztül nagyon hosszan sorolhatnánk, hogy te hogy jelented ki azt, hogy hogyan éljünk a te akaratod szerint. Köszönjük azt, hogy amikor így megpróbáljuk megfogni, hogy mi a te akaratod akkor, és a te szíved szerint nézünk, akkor nem azt látjuk, hogy milyen feladatokat és előírásokat kötsz a mi szívünkre, vagy a mi kezünkre, lábunkra, hanem az a te akaratod, hogy meg akarsz áldani bennünket. És mi lehagyjuk a fejünket most te előtted. És szeretnénk fogadni azt az áldást, amivel meg akarsz áldani. Köszönjük azt, hogy ahogy olvastuk, Isten majd gondoskodik bárányról, hogy nem tagadtad meg tőlünk a te fiadat, a te egyetlenedet. Köszönjük azt, hogy Jézus Krisztus által örökbe fogadtál bennünket. És hogy akkor, amikor mi azt érezzük, hogy magunk küzdünk, el vagyunk választva, és sodor az élet oda, hova nem akarjuk, te akkor is karjait kitárva vársz ránk. Köszönjük azt, hogy nem csak általában nyilvánítod ki a te akaratod, hanem személyre szabva a Szentlélek által megszólítasz bennünket. és indítasz a te akaratodra. És köszönjük azt, hogy ez úgy jön el, mint a zúgó szél, amikor a feszültségi pont egy villámon keresztül levezetődik. Tőled indulva, fentről, lefelé. Mennydörgés kíséretében, ami az Atya hangja. És bekövetkezik a kenyértörés, a kárpit szakadás, amit te Jézus úgy fogalmazol meg, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És közben vércseppeket izzadsz ki a bőrödből, mert ez annyira nehéz. És így kérünk, hogy legyen meg a te akaratod, Atyánk. Add, hogy a szívünkkel lássunk. Ámen. Most pedig mondjuk el azt az imádságot, akkor lassabban, amit az Úrtól tanultunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.